2024-ben újraindul a növekedés Magyarországon, ebben érdemi szerepe lesz a már növekvő reálbéreknek és a csökkenő kamatszint miatt élénkülő fogyasztásnak, mondta az Inforádiónak az OTP elemzési központjának vezetője. Tardos Gergely azt is közölte, hogy a 2023 egészét jellemző 1%-ot közelítő recesszió után idén 2% feletti ütemben bővülhet a magyar gazdaság.
Azt gondoljuk, hogy idén elindul a növekedés, tehát mi egy ilyen 2-2,5%-os gazdasági növekedésre számítunk az idén. Ezt mindenképpen támogatni fogja a fogyasztás megindulása. Ugye alapvetően a bérek 10%-kal fognak nőni az idén, az átlagos infláció az 5% alatt lehet. Ez azt eredményezi, hogy a bérek vásárlóértéke érdemben nő. Azt látjuk, hogy a fogyasztói bizalom elkezdett erősödni, és mintha már megjött volna az első jel arra, hogy talán a kiskereskedelmi forgalom is, ami egy folyamatosan csökkenő trenden volt, elkezdhet emelkedni. Az export területén is bővülésre számítunk, de azt gondoljuk, hogy azért ez a visszafogott európai környezet ez azért azt okozza majd, hogy nem lesz egy nagyon erős év az export szempontjából az idei. A beruházásoknál meg ugye még, tehát azt gondolom, hogy ott sok probléma van, nagyon magas szintről kezdett mérséklődni a hazai beruházási ráta, nyilván nem segíti a beruházásokat az ingatlanpiaci helyzet, ahol azért egy recessziós környezet alakult ki. Sok ágazat küzd még szabad kapacitásokkal, tehát azt gondolom, hogy a beruházások tekintetében még nem az idejév lesz az, ami elhozza a fordulatot.
Kamatszintben, illetve forintárfolyamban mit vár év végére az OTP?
Jó esetben a hazai kamatszint az 5,5%-ra csökkenhet, tehát itt a jegybanki alapkamatra gondolunk, ugye ennek a szintje jelenleg 10,75%, és azt gondoljuk, hogy az első fél évben viszonylag ütemesen csökkentheti a kamatszintet a jegybank, ugye erre igazából bár a jegybank alelnökét Virág Barnabástól hallottuk, hogy az ő fejükben egy ilyen 6-7%-os kamatszint van az év közepére, és igazából azt gondoljuk, hogy innen már a kamatcsökkentési ciklus az erősen lelassul, ugye ez az időszak, tehát hogy mi is azt gondoljuk, az év második felében az infláció már élénkülhet, tehát azt gondoljuk, hogy az év második felében már korlátozottan csökkenhet a kamat, és milyen 5,5% környékén látjuk. A forint tekintetében pedig azt gondolom, hogy a 2022-es év egy nagyon komoly forintgyengülést hozott, a tavalyi év egy korrekciót, visszaerősödést, majd utána hát ebben a 370-390-es sávban hozott oldalazást. Mi azt gondoljuk, hogy azért az év első felében valószínűleg stabil maradhat a forint árfolyam. Nekünk az évvégi előrezésünk ilyen 390 körül van. Fordulunk majd rá a 2025-ös évre, ami hoz új kihívásokat is.
Tardos Gergelyt a globális várakozásokról is kérdeztem.
Az eurózóna gazdasága egy éve stagnál, ebben több tényező is szerepet játszott, nyilván az energiakrízis, a háború miatt a külkereskedelmi kapcsolatok felborulása, illetve az Európai Központi Bank viszonylag erős agresszív kamatemelési ciklusa, ami miatt a hitelezés teljesen leállt az eurózónában. Ugye igazából ez azt eredményezte, hogy az éves dinamika tavalyi év folyamán folyamatosan lassult, és az év végére 0% környékére csökkent. Abban bízunk, hogy a gazdasági mélypont az éppen most van, tehát hogy így a első negyedév, és előre tekintve egy pár tényező az azt eredményezi majd, hogy az a gazdasági növekedés fokozatosan elindul. A legfontosabb az, hogy ahogy az infláció leesett, ugye a korábban erősen csökkenő reálbérek, azok elkezdenek emelkedni, tehát a bérek vásárló értéke az elkezd emelkedni, és emiatt a háztartások optimizmusa erősödik, és többet vásárolnak majd. Emellett szintén fontos szempont, hogy azért a gázárak 2022-es felrobbanása, majd utána összeomlása, ez a hatás, ez majdnem egy évig még benn van a rendszerben, ugye a drága gázzal feltöltött tározók miatt, és hogy ez fokozatosan most pörög ki. Ez ugye az eurozónának, ami alapvetően nagyon sok energiát importál, ez egy kedvező folyamat. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ez a másik tényező, ami támogathatja azt, hogy ebből a stagnálásból egy fokozatos, nem túl gyors, de azért egy érezhető növekedés irányába elmenjen az európai gazdaság, tehát alapvetően valahol ilyen 0,5%, 0,7%-es növekedést várunk, ami egyébként számok szerint ugyanannyi, mint a tavalyi, de a különbség az, hogy tavaly ez egy éves dinamikában egy fokozatosan lassuló növekedést akart, amit felválthat egy felpörgő előre tekintve.
Az eurózónában az inflációs kínálatások hogyan alakulhatnak?
Az eurózónában is ez volt, hogy 2022-ben elérte az infláció csúcsot 10% környékén lényegében, utána elindult lefele, a 2023 23-as év végére lement 3% környékére, és most egy fokozatosan elindul egy kicsit fölfele, és most azért arra lehet számolni, hogy így a következő 3-6 hónapban valószínűleg ez a tavalyi dezinflációs folyamat ez megáll, és hogy utána folytatódik. Igazából ami még fontos, ugye ezt látjuk, hogy az eurozónában azért a mögöttes inflációs folyamatokban bekövetkezett egy komoly lassulás. A munkanélküliség itt is nagyon alacsony, és a bérdinamika még viszonylag gyors, tehát az Európai Központi Banknak a kamat döntéseinél ezt figyelembe kell venni. Azt gondoljuk, hogy akkor kezdődhet el a kamatcsökkentés, hogyha ez a infláció csökkenéses szünet véget ért, és egyértelműen látszik az, hogy a bérek növekedés ütem az elkezd mérséklődni.
Tardos Gergelyt, az OTP elemzési központjának vezető elemzőjét hallották. A GKI konjunktúraindexe szerint januárban látványosan javultak a lakossági várakozások Magyarországon, az üzleti szektor kilátásai ugyanakkor, ha kisebb mértékben is, de romlottak decemberhez képest. A részletekről Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét kérdeztem.
Januárban másfél éves csúcspontjára került a GKI konjunktúraindexe. Ez a fogyasztói várakozások nagyon látványos javulásának a következménye. A fogyasztói bizalmi index 2 éves csúcsára került. Ez mindenekelőtt a pénzügyi helyzet és a nemzetgazdaság helyzetének a javuló megítéléséből származik. A pénzügyi helyzet azt jelenti, hogy a lakosság a saját pénzügyi helyzetét érezte lényegesen jobbnak, mint az előző hónapban. Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a minimálbér emelésre, a garantált bérminimum emelésére már decemberben sor került, ami főleg az közvetlenül érintett rétegek számára egy vonzó perspektívát jelentett. A nemzetgazdaság javuló megítélése pedig abból származhatott, hogy a felmérés előtti időszakban került sor az EU-val való megállapodásra, bizonyos pénzösszegek már meg is érkeztek Magyarországra, tehát ez nyilván pozitívan hatott a megítélésre. Ugyanakkor az üzleti várakozások esetében romlás következett be. Igaz, hogy ez hiba határon belüli, de az egyik legfontosabb ágazat az ipar esetében tényleges romlás is bekövetkezett. A többi ágazatnál egészen minimális mértékűek az elmozdulások.
Az ipar esetében vajon miért következett be ilyen nagyobb mértékű romlás a bizalmi indexben?
Az ipar esetében az látszik, hogy a rendelés állomány az, amelynek a megítélése rosszabb lett, és a várható termelési kilátások ugyancsak rosszabbak lettek, mint amit az előző decemberi hónapban gondoltak a választadók. Az export esetében lényegében egy stagnálás volt, de egy meglehetősen alacsony szinten levő stagnálás, hiszen a cégeknek körülbelül 40%-a az export lehetőségeknek a szűkülésével számolt. Nyilván ez összefügg azzal, hogy az európai konjunktúra gyenge, az európai konjunktúra index is az utolsó ismert decemberi adat szerint ugyan egy picit emelkedett, de azért az év egészére, a tavalyi év egészére egy meglehetősen alacsony és jellemzően romló tendencia volt ismert. Ráadásul a magyar szempontból különösen fontos német ipari bizalmi index, az ugyancsak decemberben minimálisan javul, de rendkívül alacsony, és hát ismeretes, hogy a német gazdaság recesszió közeli állapotban van, a gazdasági perspektívája eléggé bizonytalan.
A kereskedelemben és a szolgáltató ágazatban milyenek a várakozások?
A kereskedelmi és szolgáltató ágazatban tulajdonképpen nagy változás januárhoz képest nem történt. A legpesszimistább ágazat az építőipar, és utána következik a kereskedelmi ágazat, a legoptimistább pedig a szolgáltató szektor.
Karsai Gábort, a GKI gazdaságkutató vezérigazgató helyettesét hallották. Megváltoztatná a változó kamatozású hitelek referencia kamatát a kormány. A módosítás, ami egyelőre még csak terv, az adósokat nem érinteni hátrányosan, mondta a portfólió elemzője. Palkó Istvánt kérdeztem.
A magyarországi hitelek 2 nagy csoportba sorolhatók. Vannak azok, amelyeknek a kamata hosszú távon is fix, ezeket nem érinti a mostani elképzelés, és vannak azok, amelyek változó kamatozások, ez azt jelenti, hogy legfeljebb 1 év után megváltozik a kamatuk, új kamatperiódusba lépnek, és ezeket a hiteleket nem szabadon változtatják, ezeket a kamatokat nem szabadon alakítják a bankok, hanem egy úgynevezett referencia értéknek megfelelően. A hitelkamatok ugyanis 2 részből állnak, vannak egyrészt a referencia kamatok, amelyek egyébként jogszabályilag határoznak meg, viszont piaci alapon alakul ki a pontos értékük, a napi vagy heti értékük. Így például a budapesti bankközi kamatlábat a bankok egymás közötti hitel és betét ügyletei határozzák meg, amelyet a bankközi piacon alakítanak. A diszkont kincstárjegyek hozamát azt pedig a befektetők, illetve az AKK, aki kibocsátja a magyar államnak a rövid lejáratú kötvényeit, ezek közösen kereslet-kínálati alapon határozzák meg, pontosabban a kereslet-kínálat eldönti, hogy mennyiért tud rövid távon hitelt felvenni a magyar állam. Tehát ez a kétféle piac van, ami között most ingadozik a minisztérium. A kamatfelárban nincs jogosultsága a kormánynak belenyúlnia, hiszen azt a bankok egy piacgazdaságban szabadon határozhatják meg, még a hitel kihelyezését megelőzően. Ugyanakkor a referencia kamatok reformja az lehet akár a kormánynak a hatásköre, és most a minisztérium abban gondolkozik, hogy esetleg a budapesti bankközi kamatláb helyett, ami eddig a változó kamatozású hiteleknek a referencia kamata volt, a DKJ hozamra, tehát a diszkont kincstárjegyeknek a hozamára tenné át ezt a jogosultságot, ami alapján a bankok meghatározhatják a hiteleknek a kamatát, és a diszkont kincstárjegyeknek a hozama az 2-3 százalék ponttal ráadásul most alacsonyabban van, mint a budapesti bankközi kamatláb. Ezért lenne jó a kormány szerint, hogyha átváltanánk erre az újfajta módszert arra, hiszen ez esetben alacsonyabb lennének a hitelkamatok, változatlan kamatfelár mellett persze csak, és az alacsonyabb hitelkamatok, azok nagyobb hitelfelvevői kedvet, a nagyobb hitelfelvétel pedig magasabb gazdasági növekedést jelenthetne.
Lényegében ez jó lenne az adósoknak?
Az adósoknak nagy valószínűséggel azért jó lenne. Tehát, hogyha valaki nyerne az egészen, akkor azok elsősorban az adósok lennének. De itt az a nagy kérdés, hogy az csak az új hitelekre vonatkozna az elképzelés, vagy a meglévőekre is. A kormány elképzelése akkor lehet igazán effektív, hogyha a meglévő hitelekre is kiterjesztik, a mi értesülésünk szerint ebben is gondolkozik a kormány. Így tehát a jó részt most még kamat stop hatája alatt lévő hitelekre is vonatkozna a váltást, ha ez így lenne, akkor a meglévő hiteleknek a kamatszintje is a jelen állás szerint közel 2-2,5 százalékponttal alacsonyabb lenne. Ez azt jelenteni, hogy amikor majd a kamatstop megszűnik, akkor nem érné akkora törlesztési sok a háztartásokat, mint a bubor alkalmazásával. Tehát mondjuk például egy 7 éves hátralévő futamidői lakáshitelnek a törlesztő részlete nem 25%-kal emelkedne, hanem 15%-kal, de természetesen a következő hónapokban még lejjebb mehetnek a kamatok, így elképzelhető, hogy a két hozam közötti különbözet is sokkal kisebbre olvad.
A tervek szerint a módosítás több százezer változó kamatozású lakossági és vállalati kölcsönt érintene, és bár az adósok valóban nem járnának rosszul, a bankok évente akár 100 milliárd forintot is bukhatnak a változtatáson. Ismét Palkó Istvánt kérdeztem.
Azt tudjuk, hogy a kamatstopban jelenleg nagyjából 300 ezer háztartási hitel van, ezen túl 10-20-30 ezer kis és középvállalkozási hitel, tehát ezt biztosan tudjuk, vagy hát nagyjából tudjuk, és ez alapján lehet mondani, hogy azért több százezer háztartást és ügyfelet érinthet ez a változás. Rajtuk kívül még vannak a nem kamatstoppos hitelek, ezek elsősorban a nagyvállalati hitelek, ezek pontos darabszámát nem tudjuk, de pár ezer lehet. Összességében több ezer milliárd forintnyi buborhoz kötött hitelállományról van szó. A Magyar Nemzeti Banknak sincsen pontos adata erről, de valahol 3-4 ezer, 5 ezer milliárd forint környékén lehet ez az állomány. És hogyha erre végrehajtja a kormány, tehát teljes meglévő buborhoz kötött hitelállományra ezt a lépést, a jelenlegi hozamszintek alapján ez azt jelenteni, hogy a bankok akár 100 milliárd forintot is bukhatnak évente egy ilyen váltáson, tehát miközben az ügyfelek számára kedvező lenne, a közben a bankszektor, és hát persze rajta keresztül akár a hitelpiac egész a számára is, a kormány szándékával pont ellentétesen, akár ennek a végén negatív összhatása is lehet.
Beszéltünk arról ugye, hogy ez kizárólag a jelen állás szerint a változó kamatozású hiteleket érinti. Ez azt jelenti, hogy a fix kamattal felvett hitelek kimaradnak ebből a körből?
Igen, úgy tűnik, hogy megint kimaradnak, azért ugye ez már nem az első, hiszen a kamatstop is eredetileg csak a változó kamatozású hitelekre vonatkozott, aztán az 5 éves kamatperiódusú, akik még kiterjesztették azt, de például a devizahiteles elszámolásnál is alapvetően változó kamatozású hitelekről volt szó. Hát a fix kamatozással nincsenek különösebb problémák, elég ritkán változik, ugye ha egyáltalán változik ezeknek a törlesztő részlete, 5-10-15 évente, vagy pedig végig fix a kamatozás. Tehát politikai szempontból ezek kevésbé érzékenyek, illetve azt is el lehet mondani, hogy ezek esetében a bankközi kamatok és az állampapír piaci hozamok, azok nem váltak el ennyire élesen, mint a rövid lejáratú kamatok esetében. Így úgy tűnik, hogy tényleg a hosszú kamatperiódusú vagy fix kamatozású hitelek, azok teljesen kimaradhatnak ebből a reformból.
Palkó Istvánt, a portfólió elemzőjét hallották. január 22-től eltörölte, illetve mérsékelte a Garantika Hitelgarancia ZRT a kezességvállalás díjait egyes a Széchenyi Kártya programban elérhető KKV hitelekre. A részletekről Krisán Lászlót, Akavó ZRT vezérigazgatóját kérdeztem.
Folyamatosan monitorozzuk azt, hogy a vállalkozások igényei mik, és ennek megfelelőképpen teszünk javaslatokat a gazdaságpolitika számára, hogy a problémákat tudjuk orvosolni. Ennek egy része volt az, hogy milyen olyan kísérő költségek vannak, amelyeket a vállalkozónak fizetnie kell a hitelfelvétel kapcsán, és az egyik ilyen díj, ez a bizonyos garancia díj. A nemzetgazdasági miniszter úrnak az utasítás alapján megvizsgálta a Garantika annak a lehetőséget, hogy a díjak tekintetében milyen lehetőségek vannak egy csökkentésre, és sikerült elérni, hogy a Garantika komoly mértékben a díjait, amit a vállalkozásoknak fizetni kell a hitelfelvétel kapcsán, egyrészt lenullázta, tehát a beruházás hitelek esetében teljesen lenullázta, másrészt a folyószámla hitelek esetében pedig a korábbi díjakat 50%-kal lefelezte. És én azt hiszem, hogy ez segít abban, hogy a 2024-es év az egyértelműen egy elmozduló felpattanó év legyen a múlt évi gyengébb teljesítmények után.
Ez egyben azt jelenti, hogy a KKV szektornak olcsóbbak lesznek majd ezek a hitelek?
Igen. Ugye a Széchenyi kártyában az összes termék esetében 5% a hitelkamat mértéke, ami azért lássuk be, amikor röpködnek a 15%-os, 18%-os kamatok, most már legalább nem 20 mondjuk, azért ez egy nagyon-nagyon óriási különbség, és a vállalkozások ezt meg is hálálják, hiszen az elmúlt évben is majdnem rekordot döntünk, és a vállalkozások tekintetében azt a kezdeményezésünket is támogatta a minisztérium, ami arról szólt, hogy a zöld hitelezésnek a felíveltetésére javasoltuk, hogy még az 5%-os fix kamathoz képest is legyen egy extra olcsó kamatozású zöld hitelünk, beruházási hitelünk, úgyhogy januártól 1,5%, tehát 1,5% lesz a beruházási zöld hitelünknek a 10 évre fixen a kamata. Ráadásul sikerült megemelni azt a bizonyos támogatást tartalmi keretet, ami miatt a Széchenyi kártyát a korábbi felső 1 milliárd forintos hitel plafonról sikerült 1,4 milliárd forintra feljebb tornázni. Ez nem napi rutin, tehát nem a vállalkozások zöme az nem 1 milliárdos hiteleket akar felvenni, viszont abban nagyon fontos, hogy olyan területeket is elérhet ez a felső 1,4 milliárd forint, aki korábban esetleg a hitelértéknek a maximáltsága miatt nem tudta, vagy nem volt neki elég vonzó. Most már azt gondolom, hogy gyakorlatilag 1 millió forinttól 1 milliárd 400 millió forintig fixen 5%-on vagy fixen 1,5%-on felvenni egy hitelt, aminek a költségei tekintetében a garanciadíj is lenullázódott, illetve lefeleződött. Méltányolható ajánlat, ezt az utat ezt továbbra is folytatnunk kell.
Krisán Lászlót, Akavó ZRT vezérigazgatóját hallották. 2023. novemberében 14%-kal nőttek a bruttó keresetek. A nettó kereset kedvezményekkel 428 ezer forint volt, míg a nettó mediánbér 338 500 forintot tett ki, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Hornyák József azt is kiemelte, hogy tavaly novemberben már 5,7%-kal nőttek a reálkeresetek.
Novemberben 621 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ehhez 428 ezer forintos nettó társult. A növekedés üteme 14%-os volt az előző év azonos időszakához képest. A medián kereset jóval alacsonyabb, mint a bruttó átlagkereset. A medián tekintetében 489 ezer forintos bruttót láthattunk, amihez 338 ezer forintos nettó társult. A medián bér azért érdekes, mert a dolgozók fele többet, a másik fele pedig kevesebbet keres ennél. Az átlagbér tekintetében viszont 60-70% az, aki kevesebbet keres, mint az átlagbér. Jelentős mértékben befolyásolta a keresetek növekedési ütemét a prémiumok és a jutalmaknak a kifizetése. Ezt abból is látjuk, hogy a teljes bruttó átlagbér az ugye 621 ezer forint volt, de hogyha az egyszeri juttatásoktól, jutalmaktól megtisztítjük az adatot, akkor 550 ezer forint alatti bruttót láthatunk,
Tudtak-e a reálbérek növekedni tavaly novemberben?
Igen, megtörtént az a fordulat, amire már hosszú ideje vártak az elemzők is. Novemberben 5,7%-os emelkedést láttunk a reálbérek tekintetében az előző év azonos időszakához képest. Ez annak köszönhető, hogy az év elején még 25% feletti volt az infláció, mostanra viszont már 8% alá került a pénzromlásnak az üteme. Tehát alapvetően amíg a keresetek növekedése az év egészében stabil maradt és magas maradt, az infláció volt a kulcskérdés.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.